Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánunk! Ez továbbra is a Millás reggeli, a pontos idő 8 óra 8 perc. Csütörtök van, a nap még nem süt, de majd fog. A hűvös kitart még egy darabig.
Hazudta Ács Gábor!
Soha nem hazudik az időjárásról. Legfeljebb nem jön be az előrejelzése.
Az ugyanaz.
Na,
az
nem, ugyanaz, kérek szépen. Kikérem magamnak. Egész reláció, a Kerepesi és a Tököli út a szokásosnál is nagyobb a dugó. Buszos Tomitól. Hú, Buszos Tomi, olyan kíváncsi. Hányas járaton van Buszos Tomi?
Nem szabad ilyet elmondani,
112-es
lebukik.
Most is, mint legutóbb? Jaj, de kíváncsi vagyok. Több
baleset is történt a Rákóczi úton, befelé a Baross tér után az egyik, a Fogarasi úton, a Ma utcánál a másik, és egy műszakhibás járművünk is van, a Margit körúton nehezíti a haladást, a Szél Kálmán tér felé, a Török utca előtt. Biztos ez az oka ezeknek.
Előkerül D-kartás, nem tűntem el, írja ő, mert biztos hallotta, hogy kerestük reggel. Nem is váltottam máshova, csak az elmúlt pár napban Barcelonába jöttünk kis cicával. Munka és egy kis kikapcsolódás okán is. M-kartárs Nagyiker. De az applikáció jó voltából itt is hallgatunk titeket. Útinfo tekintetében annyit mondhatok, hogy ne ülj autóba Barcelonában. Küldi.
Oké.
Zugló eddig helyett Barcelonából?
Barcelonába utazni. Ezután sincs pénzem Barcelonába utazni, tehát.
Rossz hírem van, Buszos Tomi megírta, hogy valóban a 110-esen teljesít szolgálatot.
Óriási
felelőtlenség. Jó munkát, jó munkát.
Maga megadta a járatszámát az Ács Gábornak. Na mindegy, játszódjunk. Gabikám, légy szíves, prezentáljál, mert nekem más dolgom van. Ja, persze, majd hogyha, igen.
Hát.
Tudod, mi az a koktél cseresznyi? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
Szóval minden nap egy-egy páros belépőt sorsolunk ki. A június második vasárnapján az MVM Domban Gamer Symphony címmel megrendezendő Game Music Show-ra a budafoki Doknányi Zenekar felajánlásával. Mai kérdésünk a következő. Melyik videójátéknak volt először hangja? Érdekes kérdés. A. Space Invaders. B. Dig Dug. C. Pong.
A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat radiokafé98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznye!
Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
Millás reggeli.
No kérem szépen, hát érdekes helyzeteket eredményezhet az élet. Például, hogyha valakinek van külföldi befektetési érdekeltsége, ami sok minden lehet, neobanki számla, külföldi részvény, nemesfém befektetés, kriptodeviza, és valami történik ezeknek a tulajdonosával, akkor ugye nagy kérdés, hogy az örökösökkel mi lesz, hogyan lehet ezt az érdekes kérdést rendezni. Erről fogunk némi tájékoztatót tartani. Parti Tamás közjegyző van a vonal túlsó végén, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnök helyettese ő. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
No, hát neobanki eszközöktől kezdve, én nagyon sok példát hoztam így. Itt mindegyiknek az a közös nevezője, hogy egy külföldi szolgáltatóval kell, gondolom, kapcsolatba lépnie az örökösöknek a hagyatékkal kapcsolatban, ami nem mindig egyszerű.
Igen, ez valóban így van, és a hagyatéki eljárások természetéről azt tudni kell, hogy eleve a szabályozás is számít arra, hogy az érintettek aktívan közreműködnek a hagyatéki eljárás lefolytatásában, kezdve azzal, hogy a leendő örökhagyó gondoskodik ezeknek a nehezen hozzáférhető javainak az elérhetőségéről. Erre nagyon sok módszer van, az egyik fő módszer az, hogy valamilyen végrendeletet, vagy a végrendelethez hasonló jogi akciót indít, öröklési szerződés, halálesetére szóló ajándékozás, és ugye a polgári törvénykönyvnél még több lehetőséget is biztosít arra, hogy valaki, aki ilyen eszközökkel rendelkezik, az gondoskodjon a halála utáni sorsukról.
Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mondjuk nekem van egy Revolut számlám rajta jelentős kriptovagyonnal, akkor én ezt az örökösömnek leírom, hogy van egy Revolut számlám kriptovagyonnal, annak ez a belépési kódja, és így lehet hozzáférni, vagy ez, mert hogy ez meg egy kicsit felelőtlenségnek tűnik, hiszen ha valaki hozzáfér ehhez, akkor nem biztos, hogy csak az örökösöm nyúl majd ehhez a dologhoz, vagy az nyúl hozzá, erről akit én szeretnék.
Nagyon jól érzi a fő problémát, ugyanis nem biztos, hogy az leendő örökhagyó még életében akarja szeretni azt, hogy az örökösei ezt már most tudják. Ezért is hangsúlyoztam a végrendeletet, ugyanis valamilyen módon, ha csak nem akarja azt, hogy már életében tudomást szerezzenek erről a leendő örökösök, akkor az örökösök számára az elérési utakat kell biztosítani. Tehát amikor meghal az alany, akkor azt kell biztosítani, hogy olyan helyzetben legyenek az örökösei, hogy el tudják érni, vagy tudomást szerezzenek ezekről az eszközökről. És ennek az egyik alapvető módja egy végrendelet, egy megfelelő módon elkészített végrendelet.
Ha nincsen végrendelet, csak tudnak róla, hogy van Revolut számla, van külföldi bankszámla, van kriptotőzsdén, nem is a Revolut, hanem amerikai kriptotőzsdén valamennyi bitcoin, akkor mit tudnak tenni, akkor mi a módja?
Nem elég azt tudni, hogy van, azt is kell tudni, hogy hogyan és hol érhető el. És ezt az elérési utat kell valamilyen módon a tudomásukra hozni.
Uh-huh. Mit pluszt ad a végrendelet ahhoz képest, mint hogyha leírja, hogy ezen és ennél a szolgáltatónál ilyen és ilyen számlán van, kb. Ennyi összeg van rajta, hát ezt időnként frissíti egy Google Fire-ban, aztán az örökösök megtalálják a haláleset után.
Ha tudják a Google Fire-ba a belépési kódokat, ugye?
Pontosan ezért hangsúlyozom az elérési utat. Tehát azt kell elérni, hogy az örökösök tudjanak róla, ezért be tudják jelenteni, amikor a hagyatéki vagyonról nyilatkoznak. Tudni kell azt, hogy itt most szerencsés esetben nyilvántartott eszközökről van szó, tehát olyan eszközökről, amelyek valamilyen nyilvántartásban egy adott személyhez kötődnek. Na most, ha ez a helyzet, akkor ezeknek az átírása az új jogosultra, az valamilyen aktuson fog múlni, egy olyan aktuson, amiben megbízik az a szolgáltató is, aki ezeket nyilván tartja. Ilyen aktusok például egy bírósági végzés, vagy az európai kontinentális környezetben egy közjegyzői hagyaték átadó végzés. Tehát az arról kell gondoskodni, hogy ez a végzés tartalmazhassa ezeket a vagyontárgyakat. Ennek pedig az előzetes lépése az, hogy bejelenthessék a hagyatéki eljárásban ezeket a leendő örökösök.
Egyébként ezek a, most beszélünk például a kriptoeszközökről, beszélünk például a Revolutról, beszélünk külföldi szolgáltatókról, ezek, hogy is mondjam, az egyszerű ügyfelek benyomása szerint nem éppen a gyors reagálásukra és együttműködésükről híresek. Tehát ha én azt mondom, hogy az apámnak volt önöknél egy számlája, kedves Revolut, akkor lehet, hogy 6 hónapon belül sem válaszolnak, és akkor én itt meg vagyok lőve, hogy akkor nekik mit kell küldeni ahhoz, hogy egyáltalán érdemben foglalkozzanak az én panaszommal. Ebben segítenek ezek a dokumentumok, amit az felsorolt?
Természetes, mert a közjegyzőnek arra van lehetősége, hogy erre rákérdezzen. De ha nem tudja, hogy kinél kell rákérdezni, akkor az egészet el tudja, tehát akkor ez már nem lesz releváns a hagyatéki eljárásban. És ezért kezdtem azzal, hogy az érintetteknek az aktív közreműködése szüksége, mert ezeket az adatokat ők fogják bejelenteni a hagyatéki eljárásba. Tudni, hogy a közjegyzőnek nincsen általános vagyonkeresési, vagy általános hozzátartozó keresési, vagy kutatási lehetősége. Ezért kezdtem azzal, hogy az egész szabályozás az érintettek aktív közreműködésére épül, beleértve az, a leendő örökhagyót is, és az örökösöket is.
Mi történik akkor egy olyan tragikus helyzetben, amikor nincsen végrendelet, nincsenek ezek az elérési utak leírva, nincsenek meg ezek a dokumentumok?
Tehát akkor egy hirtelen
tragikus közlekedési baleset, vagy egy egészségügyi anomália miatt elveszítünk valakit, egy hozzátartozót, és ott a meglepetés, hogy lehet, hogy nem is tudunk róla, hogy például neki volt kriptoeszköze.
Akkor sajnos az fog történni, amit az előbb is mondtam, hogy ezek nem tudnak előkerülni, tehát nem lesz olyan, aki ezekre a hagyatéki eljárásban föl tudja hívni a figyelmet. Egyébként a külföldi információ szerzése, például a Revoluttal kapcsolatban határozott gyorsulás tapasztalható az információ cserében, mert még mondjuk másfél-egy évvel ezelőtt nagyon nehéz volt az információ szerzés, egyre több olyan tapasztalat van, hogy ez most már eredményes lehet. Azon kívül vannak nyilvántartások, hivatkozási számok, és a nyilvántartó megjelölése ezekben az iratokban, ez jelentősen megkönnyíti azt, hogy az örökösök valóban tudomást szerezzenek ezekről az eszközökről, és megindíthassák ezekkel kapcsolatban is a szükséges folyamatokat.
Ez akkor elsősorban a külföldön levő, vagy külföldi szolgáltatóknál levő eszközöket érinti? Tehát,
ez alapvetően minden vagyont érint.
De Magyarországon jobban utána tud nézni, meg arra a szolgáltatást, hogy volt egy bankszámla, volt egy gépjármű, nyeremény, betétkönyv, ki tudja még micsoda.
Volt egy külföldi jacht Krik szigetén.
Tehát a belföldi információ szerzés a hagyatéki vagyonnal kapcsolatban az természetesen könnyebb, de itt is fönnáll annak a veszélye, hogyha valamilyen vagyontár nem szerepel például közhiteles nyilvántartásban, ingatlan nyilvántartás, hajólaj, stromgépjármű nyilvántartás és egyebek, akkor itt is nagyon nehéz lesz a hagyatéki vagyon, illetve a hagyatéki leltár részévé tenni ezeket az eszközöket, mert még egyszer mondom, nincsen általános vagyonkutatási lehetőség.
Értem. Mi a helyzet a készpénzzel? Mi a helyzet a ékszer gyűjteménnyel, a fizikai nemes fémmel? Ezek nem nemes fémmel, vagy nem nyilvántartottak. De sejtjük mondjuk, hogy vannak, de nem tudjuk hol, stb. Ilyenkor mi van?
Hát ezt a magyarázatot kicsit távolabbról kell kezdeni, egészen onnan, hogy a vagyon az nem csak előny, hanem kötelezettség is. Például közteherviselés szempontjából. Tehát ha valaki örököl bármilyen vagyontárgyat, ingatlant, készpénzt, ékszereket, ezek előbb-utóbb megjelennek a vagyonában más vagyoni eszközként is. Tehát az örökölt készpénzen vásárol egy autót, egy ingatlant vagy egyéb dolgot, és erről ugye számot kell adnia, hogy honnan van az erre fordított forrása. Na most, ezért fordul az elő, hogy ilyen esetekben ezek a vagyontárgyak is bejelentésre kerülnek a hagyatéki eljárásban, mert akkor az öröklés címén való szerzés az nyilvánvalóvá válik.
Hadd kérdezem meg, hogy mennyi ideig tart most egy hagyatéki eljárás itthon, illetve mondjuk külföldön, illetve olyan esetben, amikor mondjuk tényleg van egy bankszámla, van egy autó, van egy ingatlan, tehát mondjuk egy átlagos esetről számolhatunk be, és ezzel a család is tisztában van, mindent hamar beadnak, papírokat, információkat, mondjuk Magyarországon, vagy ha ugyanezt mondjuk külföldön kell, és azt is hadd kérdezem meg, hogy ez az unióban levő, hogy uniós országnál, vagy mondjuk a világ másik táján levő országnál különbség lehet-e? Azért kérdezem, mert egy hallgató például egy kanadai esetet hoz föl, hogy nagyon nehezen tudták, sőt a mai napig évek alatt sem, a közjegyző segítségével sem sikerült a kanadai bankszámlát lezárni, és ugye bevonni az örökségbe, és az eljárás végére jutni.
Igen. Az Európai Unión belüli hagyatéki ügyintézésre nagyon jó eszköz az Európai Öröklési Bizonyítvány, amellyel külföldön is az unió területén tudja igazolni az örökös, az örökösi státuszát. Ugyanakkor Európán kívüli hagyatéki ügyintézésnél is hatékonyan föl lehet lépni a hagyaték átadó végzéssel, nyilván le kell fordítani a célország nyelvére, de ez ott egyértelművé teszi az eljáró személy örökösi státuszát, és ez az induló információ, mert erre hivatkozva tud bármit is tenni a külföldi hagyatékkal kapcsolatban. Az pedig, hogy a külföldi hatóságok vagy egyéb szervek, pénzintézetek hogyan reagálnak, arra egy közjegyzőnek nyilván meg az örökösöknek sincsen nagy hatása, mert ezek a szervezetek a rájuk vonatkozó szabályok szerint fogják intézni az ügyet, tehát ez valóban bonyolultabbá teszi a hagyatéki eljárásokat, de a lényeg az, hogy van megoldási lehetőség. És itt még egyszer fölhívom a figyelmet arra, hogy az örökösök közreműködése, vagy az örökösök jogi képviselőinek, az ügyvédeknek a közreműködése, az jelentősen segíti ezeknek a folyamatoknak a időben való lezajlását, mondjuk így.
Van egy érdekes kérdés, és az előbb az e-mail belépés, ugye a kollégám mondta, hogy a Gmailben el kell, és akkor majd onnan visszafejti az örökös. Mi van akkor, ha rólam mondjuk a család nem tudja biztosan, de sejti, hogy Dollár Johnny néven egy nagy követőtáborral rendelkező Facebook profilt üzemeltetek, és remek pénzeket keresek mondjuk influencerként. Ez is lehet az örökség része? És ennek a további sorsát például hogy lehet rendezni?
Erről azt kell tudni, hogy például a Facebookkal kapcsolatban egy Magyarországon induló hagyatéki eljárásban több norma, illetve több szabályzat is előtérbe kerül. Tehát első, vannak a magyar jogszabályok, amelyek meghatározzák a örökölhető vagyon körét, és ebben a vagyonban szerepelhetnek jogok is, így elérési, hozzáférési jogok is. Tehát ezek a jogok, ezek az átadandó vagyon szempontjából jól kezelhetők, hogyha az örökösök ezt meg tudják jelölni. Ugyanakkor a különböző platformoknak vannak szabályzataik. A felhasználóval a szolgáltató rendszerint köt egy szerződést. Ezek a szabályok is figyelembe kell, hogy jöjjenek a hagyaték átadása során, ugyanis az ügyintézés helye ilyenkor nem egy magyar hatóság lesz, hanem egy globális platform, és ezeknek a platformoknak a szabályzatai azok igyekeznek úgy fogalmazni, hogy azokat minél több országban lehessen értelmezni. Például a Facebook szabályzata az bizonyos jogok gyakorlásához előír hagyaték átadó végzést, vagy bírói végzést, vagy onnan kapcsolatban, de megenged például meghatalmazást is. De ez mindig a szabályzattól függ. Uh-huh. Tehát az egyik oldal a magyarországi ügyintézésben az, hogy a magyar szabályoknak mennyiben feleltethető meg ez az igény. A másik oldala pedig az, hogy az ügyintézés helye szerint, tehát a platform szerint milyen akciókat kell és milyen bizonyítékokat kell előtárni az ügyfeleknek ahhoz, hogy a korábbi felhasználó bizonyos jogait gyakorolhassák, és ezek között nagyon sokszor ott van egy korlátozott, vagy akár teljes hozzáférési jog is. De például a Facebook adatok hozzáféréséhez, vagy hozzáférhetőségéhez van egy német ítélet, amelyik mindegyik bírói fórumot megjárta. Ezt nagyon gyakran hivatkozzák európai eljárásokban, ugyanis ott megállapította a német bíróság, hogy bizonyos jogok örökölhetők ezekből a felhasználói szerződésekből. És ezen már el lehet indulni. A lényeg az, hogy minden digitális eszköz, illetve a digitális adatok esetében egy jóval összetettebb eljárásról, egy jóval összetettebb szabályozási háttérről van szó, mint amit egy-egy ország szabályrendszere, tehát jogszabályrendszere képes fölkínálni. De mindig azt szoktam javasolni, és a kollégáim is ezt javasolják az ügyfeleknek, hogy a digitális világba tartozó eszközeiket, legyen az egyszerű adat, vagy bármilyen adatformáció, például kriptovaluta, vagy egyéb, ezeket gondolják át, készítsenek leltárt róla, gondolják át azt, hogy az örököseik ehhez hogyan lesznek képesek hozzáférni, és érdemes erről egy közjegyzővel beszélgetni, mert a közjegyző ezeket a szabályzókat meg tudja nekik mutatni az örökhagyóknak, tehát a végrendelkezőknek, és ezeknek a szabályoknak az ismerete alapján lehet kidolgozni gyakorlatilag egy hatékony öröklési stratégiát.
Uh-huh. Egy utolsó kérdés, még egy pillanatra a kriptóhoz visszakanyarodnék, mert ugye arról beszéltünk, hogy értékpapírként van a kriptó Revoluton is, ugye, de hogyha valaki kriptot tárcában tartja, akkor ez egy speciális eset? Ugye ahhoz a haláleset, haláleset után akkor is csak kóddal lehet hozzáférni, és azt, ha valaki sírba viszi magával, akkor az örökösök hozzá tudnak egyáltalán férni?
Szerintem a válasz önök is tudják. Tehát ilyenkor nagy az esély annak, hogy elvész ez az eszköz.
Uh-huh. Az meg baj, hogy... igen.
Tehát meg kell különböztetni, hogy értékpapír számlán akárhol a világban, vagy pedig a kriptotárcában, vagy a speciális.
Ha már valami számlán van, akkor ott nyilván tartják. Erre van egy felkent szervezet rendszerint. Uh-huh. A nyilvántartásban ott a jogosult neve. A kérdés az, hogy mikor tudja átvezetni az új jogosultat ez a nyilvántartó. És itt jönnek elő a hagyatékátadó végzések. Az egy közokirat, és ennek alapján, de mondom, nagyon, tehát meg kell nézni mindig az adott szolgáltató szabályzatát, és azt a szerződést, ami engem ehhez a szolgáltatóhoz köt. És ez a szabályzat és ez a szerződés, ez megmutatja a kiindulási pontokat.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Én szerintem nagyon sokan elgondolkodtak most ezeknek a gondolatoknak a hallatán. Nagyon szép napot és jó munkát kívánunk.
Köszönöm önöknek is és a hallgatóknak is, viszont kívánom.
Viszont hallásra. Parti Tamás közjegyzővel, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnök helyettesével néztük át, hogy mi történik akkor, hogyha valakinek külföldi vagyon tárgya van, amiről vagy tudnak az örökösei, vagy nem.
Ha eltörted a lábad két helyen, akkor többet ne menj arra a két helyre.
Millás reggeli.
És mielőtt tovább mennénk a műsor folyammal, szeretnénk a nap SMS-ét megosztani, vagy a nap üzenetét a hallgatókkal. Így hangzik: fél órája hallgatlak titeket, fura volt, hogy Enrique Iglesias szól, meg teljesen érdektelen témák voltak, mire rájöttem, hogy egy másik rádiót hallgatok véletlenül. Hát akkor igen, Isten hozott a klubban, drága hallgató, illetőleg egy kis kett csinál a következő zenéhez. A hallgatók bizonyára nagyon régóta tudják, hogyha van egy képzeletbeli egyenes, annak a két végpontja, az egyik az ács, a másik én. Na most ezen a két, ez egyenesen van egy nagyon vékony közös halmaz, amelyet Lana Del Rey testesít meg. Mit ad Isten, mindketten kedveljük ezt az előadó művészt, és a Pomplamoose ő rá, vagy az ő munkásság előtt tiszteleg a következő számával.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kérem szépen, James Woods 1947. április 18-án született, a munkássága előtti tisztelgésként választotta a szerkesztő úr a következő aranyköpést: ha a holdra törekszel, talán átjutsz a kerítésen. No comment, kérem, kapcsolja ki.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
A vonal túlsó végén Várkonyi Gábor, autó piaci szakértő. Máma itt, holnap ott, jó napot jellegű bédekkerek szerzője. Szervusz!
Jó reggelt kívánok, sziasztok! Ácsolok egyet ma reggel is.
Egy ácsing ja, megy,
nem
nagyon
kell,
jó.
Nem kell, rossz duma.
Ez
rossz
azt jelenti,
duma.
Hogy valamelyik röptérem.
Szerintem te sokkal többet utazgatsz nálam, úgyhogy
ebben nem vagyok biztos, kedves de Gábor. Éppen Frankfurtban vagyok, és az átszállásra várok, mert hogy megyünk kipróbálni az új Dacia Duster-t Malagára.
Mindenkinek megvan a maga keresztje.
Figyelj, ez még mindig? Nem vérci ki, hogy átszállásos kapcsolattal visznek oda benneteket, autót nézegetni, ugye... amikor van közvetlen járat is, és itt szivatnak ezekkel az átszállós. Vérci ki fölülni egy fapadosra, autónézőbe menni, vagy mi?
Mi sokkal szívesebben mennénk közvetlennel, mint hogy hajnal 3-kor felkelve induljunk el, és 6-kor a frankfurti gépre ráülve itt kókadozzunk, de az a helyzet, hogy a legtöbb autós cég ezt egyszerűen nem engedi, és csak a hagyományos airline-okkal hajlandóak abszolválni ezeket a sajtóeseményeket.
Hát ez egy vicc.
Na, így falazzunk a futómű rovatból. Fapados rovatot, köszönjük a beszélgetést, viszont hallásra. Ehelyett azonban némi autós tartalmat is a szekta kedvéért. Volt egy Automotive Summit, azon te ott voltál, óriási siker volt természetesen. Még a csilláron is lógtak, de miről esett ott szó? Légy szíves, valami kett csinálod. Megy a levesbe az egész európai autóipar, és jön a Tesla, és vagy a BYD, és tokostó, vonostó mindenkit fővásárol?
Na hát ez úgy történt, egy pici insightot adok nektek ebből. Ugye Bolyák Zsolt barátom volt nálatok, még mielőtt az Automotive Summit elindult volna,
igen.
És ő egy nagy importőrnek volt a kommunikációs igazgatója, és amikor onnan elment, akkor összedugtuk a fejünket, és kitaláltuk ennek a konferenciának a témáit, mert ő kitalálta, hogy kéne csinálni egy ilyen konferenciát, ami szerintem zseniális ötlet volt részéről, és abban, hogy miről érdemes beszélni, mik azok az aktualitások, amik meg fogják mozgatni az embereket, arról együtt értekeztünk elég sokat, és szerintem egy jó program lett, őszintén azt gondolom, hogy talán egy kicsit szerintelennek is tűnik most, de szerintem tényleg egy erős program lett. Nagyon szerteágazó területekről sikerült szakembereket behúzni, és beszéltetni őket arról, hogy a saját területekről nézve, hogyan is fest ez az egész mobilitási átalakulás, hajtásláncok kérdése, európai iparnak a helyzete. Szerintem kiemelkedő volt a Bocsa Györgynek a prezentációja, ami erős, ugye MOL igazgatójáról beszélünk, aki nagyon impresszív szlájdokon keresztül tudta megmutatni, hogy a nyersanyagfüggőségünk mennyire durva Kínától, és hogy mennyire nagy kihívás lesz ezeket a dolgokat megoldani, ha valóban a 2035-ös tisztán villanyos koncepciót akarjuk végigvinni. Maradjunk annyiba, hogy ő kevésbé hitt abban, hogy ez össze fog jönni, ahogy én is kevésbé hiszek ebben. McKinsey is úriembertől láthattunk hasonló dolgokat. Ami nagyon izgalmas volt, és szerintem hiánypótló, főleg egy autóipari konferencián, az némi geopolitikai kitekintés, amit pedig Feledi Boton adott nekünk. Egészen komoly számokkal alátámasztva azt, hogy a kínai kormányzatnak mennyire mindegy az, hogy tulajdonképpen keresnek-e pénzt a villanyautókkal vagy sem, ha az a céljuk, hogy kiszorítsanak mindenki mást a pályáról,
azt
és milyen sokáig képesek ezt csinálni.
Azt szeretném igen? kérdezni, hogy az előadások hatására bármi változott a te autóiparról alkotott véleményeden, vagy csak elmélyült az, amit mondasz, hogy ez nem fog menni, ez az erőltetett elektrifikáció, és hogy az utolsó utáni pillanatban van az a európai autóipar, mielőtt lenyeli valamelyik riválisa.
Nézd, itt mindenki nyilván a saját hitrendszere szerint akarja belelátni mindig ezekbe a témákba azt, amit bele akar, meg bele tud látni. Tehát nem tudok ebben állást foglalni. Az én véleményem az évek óta változatlan. Én a technológia semlegességben és a piac erejében hiszek. Van, aki meg úgy gondolja, hogy ha erős mozgatórugókat és kemény feltételeket szabunk az autóiparunknak, akkor az majd működni fog magától, amennyiben valóban ebbe az irányba mennek a dolgok. Szerintem az élet egyelőre azt igazolja, aki abban hisz, hogy a piac az azért magától működik jól, és a döntő többsége résztvevőknek egyébként ezen az állásponton volt, hiszen itt azért akik megjelentek, azok láttak már közelről vevőt, meg láttak már közelről flottát üzemeltetni, meg láttak már közelről autót javítani, tehát van közük az álmodozáson túl is a szakmához.
Okay,
és akkor... nyilván vannak vannak, egy... bocsánat, csak hadd mondjam el még, hogy a korrekt és kiegyensúlyozott legyen a dolog, hogy ugye nyilván vannak olyanok, akik meg az üzleti modelljük szerint értelemszerűen érdekeltek abban, hogy ez a dolog jól működjön, és tesznek is azért, hogy ez a dolog jól működjön. Itt mondjuk az MBMS előadást tudnám kiemelni, ahol egyébként meg nagyon korrekt számokkal és nagyon optimistán és jövőben mutatóan végigvették azt, hogy hogy milyen infrastruktúrális beruházások és milyen töltési újítások és töltéssűrűséggel lehet majd számolni Magyarországon, és ha ez mind meg fog valósulni rövid időn belül, akkor azt gondolom, hogy jelentősen szélesedni fog azoknak a köre, akiknek például a villanyautó első autóként is megoldás tud lenni.
Azt szeretném még kérdezni, hogy beszélünk itt a piacról, miközben az Európai Unió épp fontolgat egy olyan intézkedés csomagot, ami a kínai gyártók nyomulását megakadályozni hivatott.
Igen, erről...
Ennek szerinted, erről volt-e szó, illetve hogy látod, hogy lehet hatása, nem elkésett lépés ez?
Hát erről is volt szó, és hát ugyanazt tudom ismételni, amit pár hónappal korábban veletek is beszéltünk. Lehet keménykedni a kínaiakkal, de ez nekünk fog jobban fájni. Tehát már beleúztuk magunkat abba a csőbe, ahol gyakorlatilag a függőségünk az annyira erős, hogy ha mi itt védővel mozgatunk, akkor ők meg szépen kimalmozzák a mi autógyártóinkat a saját piacukról, és azért azt érdemes tudni, hogy azért a főleg a német prémium gyártók, akik egyébként még mindig sikeresek Kínában, tehát a globális éves eredményüknek több mint a felét csak a kínai piacnak köszönhetik. Ha az nincs, akkor nincs miből átállni Európában zöld irányba, tehát nagyon óvatosan kell azzal bánni, hogy mennyire haragítjuk magunkra a kínaiakat, akik egyébként innováció szempontjából, hogyha a villany témát nézzük, akkor tényleg elképesztően durva tempót diktálnak. Tehát messze-messze nem arról van már szó ezen a területen, hogy Európának bármi jelenteni valója is lenne ebben a kérdéskörben. Legjobb esetben tartani tudják a tempót, de egyszerűen Kína ebben a kérdésben tényleg iszonyatosan gyors tempót diktál.
Van-e félnivalója a magyar autószektornak ettől a terjedő vagy növekvő feszültségtől, hiszen ha itt valami lesz, akkor nálunk ugye kínai akkumulátorgyárak vannak, sőt az egyik legnagyobb kínai gyártó is vadul építkezik. Erről nagyon sokat beszél nagyon sok szakértő mostanság.
Na de hát a prémium német gyártók is itt vannak.
És képzeljétek el azt, hogy lehet, hogy a végén valaki, egy másik kínai gyártó be fog előzni Magyarországot egy másik gyárral, mint első európai kínai autógyártó. Ugyanis csak erre rákapcsolva még el akartam mondani nektek azt a hírt, hogy van Barcelona környékében egy olyan gyár, amiben korábban Nissan modelleket, Nissan pick-upokat gyártottak, és hát ez a gyár ez bezárt 3 éve, megpróbálták többször eladni különböző befektetőknek, nem sikerült, és most úgy tűnik, hogy már idén megkezdi a termelését a Chery konglomerátumnak valamely márkájával, tehát lehet, hogy hamarabb lesz még Magyarországhoz képest is, hamarabb egy kínai tulajdonú autógyár Európában, és valószínűleg láthatunk majd még továbbiakat is, hiszen ha itt a védővámok kapcsán kialakul egy ilyen feszültség, akkor a kínai kapun belül akarnak lenni.
Uh-huh. Oké. Okay. Okay. Pattanjunk át a másik témára, azért szerintem fél Európa fölkapta a fejét arra a német ötletre, amely a német közlekedési minisztertől származik, hogy hétvégi forgalombetiltás a klímacélok elérése érdekében.
Nem tőle származik, hanem...
A miniszter igen? Színezete jellemző? Tehát zöld párti miniszterről van szó? Vagy
nem, a helyzetet hadd vázoljam három rövid mondatban. Arról van szó, hogy szektorokra van bontva a kibocsátás csökkentésének az ütemterve. Tehát a közlekedési szektor ugye egy szektor a sok közül, és minden szektornak van egy elérendő célja. Most ugye a villanyautózás zöldnek titulálása azzal, hogy zéró emissziónak vesszük a villanyt, mármint a villany előállítását, tehát nem vesszük bele a képletbe azt, hogy miből keletkezik az az áram, azt szerintem önmagában egy eléggé erősen torzító jellegű dolog, de a történet szempontjában mindegy, az a helyzet, hogy ugye a villanyautók terjedéshez közel sem megy Németországban abban az ütemben, ahogy ezt remélték. Emiatt ugye a kibocsátási értékek magasak, és önmagában a szektorra jellemző módon nem tudják egyszerűen érni azt, amit el akartak érni, sem most, sem tavaly előtt. És van egy olyan módosítási javaslat a német politika, vagy a német parlament asztalán, ahol
nem külön-külön szektoronként néznék az ország teljesítményét kibocsátás csökkentésében, hanem agregáltan. Tehát nem lenne külön véve az, hogy mondjuk a közlekedési szektor képes-e tartani a lépést, hanem ha összességében stimmel a dolog, akkor elnéződnek mondjuk egy-egy olyan szektorral, amelyik lassabban tudja ezeket teljesíteni. És a zöldek ugye nagyon erősen ellenzik ezt, és nagyon rá vannak szállva értelemszerűen a közlekedési kérdésekre. A közlekedési miniszter meg liberális, tehát FTP-s, és azt mondja, hogy ha itt nem tudnak megegyezésre jutni a zöldekkel, akkor kénytelenek lesznek bevezetni Németországban hétvégi közlekedési tilalmakat. Ami nyilván egy olyan felhívás, meg egy olyan headline, meg egy olyan erős mondat, hogy erre azért mindenki fölkapja a fejét, mert ilyet utoljára ugye az olajválság környékén láthattunk. Reméljük, hogy nem lesz ilyen, mert az olajválság azért szerintem nincs olyan nagyon messze, látva a geopolitikai problémákat a világban. De ha nem lesz ilyen, akkor ténylegesen felmerül Németországban, hogy ilyen megint csak különutas megoldásként betiltanák időszakosan a hétvégi közlekedést magánautózásra.
Ez a magánautózásra vonatkozna, tehát csak tömegközlekedve lehetne mozogni, ez lenne a...
Uh-huh. Igen, igen.
Érdekes.
Igen, hát ez egy elég erős ötlet, de... Meglátjuk.
Nekem tetszik, mert szerintem igen? Növelni a, vagy megoldaná a népesedési problémák egy jelentékeny
részét. Hogy a Covid se oldotta meg, András.
Nekem nem pedig tetszik, mert én amúgy is vonattal járok, és akkor sokan lesznek a vonaton. Nekem ezért nem tetszik.
Mindenki biciklizze mindenhova.
Az a legjobb.
Oké, hát ez akár zárszónak is tökéletes lenne, vagy lesz, vagy az is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. További sok szakmai sikert. Igen, hallom, azért próbálom
így. Milyen verdát fogsz ott hajtani? Még azt mondd el azért.
Duster.
Hát az jó, hát az van itthon is. Miért kell oda menni?
Az egy nagyon népszerű modell itthon is, és egyébként szerte Európában az a modell, amelynek a legnagyobb a privát vásárló aránya.
Igen, csak hogy így meglegyen ez a kis fun fact. Hallgatók kérdezik, hogy miért kell azért elmenni Nyugat-Európába, miért nem elég Kolozsváron kipróbálni?
Hát, mert ezt úgy szokták csinálni az autós cégek, hogy ugye egy hétre, vagy több hétre kibérelnek egy helyszínt, meg egy szállodát, és akkor oda reptetik a nemzetközi újságírókat különböző turnusokba, úgyhogy ott van. Ugye ez nagyon sok autó kell rendezvény szintjén, és meg nagyon sok szakember, akit a gyárból ott tartanak 2-3 hétre, és akkor ez ilyen turnusos, váltásos megoldásokban mindenki egy estére, meg olyan másfél napra autózgat ezekkel az autókkal, és megbeszéli az adott mérnökkel, vagy a cégvezetővel, hogy mi a tapasztalat, és aztán megírja.
Aha. Hát zöldebb megoldásokat kérünk a közvetlen járatok igen. Használatán túl is az autógyártóktól.
Köszönjük a türelmet, értettem. Majd adáson kívül felvértezzek, hogy amikor az Ács utazgat, akkor te milyen keresztkérdésekkel szorítsad őt sarokba, jó? Köszönöm!
Meg fog történni.
Na, hello, szia!
Sziasztok, okay, szép napot!
Várkanyi Gábor autópiaci szakértővel beszélgettünk.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
Na kérem, szépen egy névnapos fog híreket mondani, ünnepi híreket fog mondani a névnapos, akit a jó, Zoller Andreának hívnak.
De nem ezt kellene hangsúlyoznod, mert hogy Andrea az
akkor rendben Zoller Andreának
mert hívnak. Mindenképpen névnapos mondani a híreket, csak most
de egy közlekedési hírt még mindenképpen. Hadd köszönjük meg a hallgatónak, hogy behozott egy olyan szót, ami már szinte kihalt a tahó, tapló és társai szinonimájaként, és évek óta nem hallottuk. Ő azt írta, hogy furgonos furkó áll középen és parkol, ezért a Budafoki a Móric irányába áll. Szóval ez a furkó, ez régen menő volt.
Érdekes, sok éve, de most érdekes már hogy egész más húrokat pengett nálam a furkó kifejezés. Aki katona viselt ember volt, az ugye emlékszik egy ilyen vezeték nevű katonatisztre, aki egy idol volt azoknak, akik komolyan vették a katonáskodást.
Kint is egyébként, aki nem volt katona, ő is ismerte, mert az ugye szerepelt ugye szerepelt, médiában, igen. Tehát ő egy ismert igen. Figura volt.
Na, nagyon kemény.
Úgyhogy ennyit a közlekedési információról, meg a furgonos furkókról.
Így van, és akkor most a névnapos hírek.